Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal Pálos vagyok. A stúdióban Pál Völgyi Sándor van itt velem, és a mai napon újra testteológiája. Az elmúlt alkalommal, egy hónappal ezelőtt II. János Pál pápának a három nagyon fontos meglátását vettük elő, azt tulajdonképpen, hogy mit is jelent a testi jegyesi jelenti, mit jelent a testi jegyesi mi volta. Aztán megnéztük, hogy az eredeti mezítelenségben mezítelenséget hogyan élték meg az emberek, Ádám és Éva. És ezekben megnéztük, hogy a bűn elkövetése előtt hogyan is élték meg testi mi voltukat a férfi és a nő. Haladunk tovább. A harmadik fejezete ennek a könyvnek, a Christopher West-től, a test megváltása. Az előző fejezetekben, ha még emlékeznek a kedves hallgatók, arra néztünk rá, hogy a bölcsek, akik elindultak a betlehemi csillag után, hogyan is jutottak el egészen a megtestesült Istenhez. A bölcsek először csak egy csillagot láttak, és mekkora bátorságra volt szükségük ahhoz, hogy elinduljanak ezen a nehéz úton, ezen a hosszú úton, hogy végül találkozhassanak azzal, akit a csillag jelez. Ez az igazi bölcsesség, nem véletlenül nevezzük őket bölcseknek, hiszen volt bátorságuk elindulni, hogy megkeressék az igazi eredetét, az igazi kezdetét annak, ami az ő szívük vágyát vonzotta magához. Tudták, hogy nem a csillag a végső állomás, hanem az, akit ő jelez, amit a csillag jelez. Ugyanígy csak azok a férfiak és nők nevezhetők bölcsnek, akik fel tudják ismerni, hogy a kisbetűs szépség csak jele a nagybetűs szépségnek. Vagyis a teremtés bármelyik csodájában képesek felismerni és olvasni Isten jeleit. A Szentírásban, a Bölcsesség könyvében találtunk egy utalást arra, hogy azok az emberek, akik a látható szépségből, tökéletességből nem képesek következtetni Isten nagyságára, azok az emberek bolondok, így mondja, vagy balgák. Tehát a bölcsesség és a balgaság közti különbség a Szentírás szerint pontosan ez, hogy tudunk következtetni a láthatóból a láthatatlanra. Talán egészen, vagy talán ezt sokan megtapasztaltak már, amikor a világban a természet szépséget, természet szépségeit csodálva a teremtőre ismertek rá. Talán ez nem is olyan bonyolult. Sokkal kevesebb tapasztalatunk van azonban arról, hogy amikor a saját vágyainkat tapasztaljuk bensőnkben, akkor azokból is vezessük le azt a legmélyebb vágyat, ami ott rejtőzik a gyökerüknél. Van egy érdekes rész Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, az első fejezetben, akinél van Szentírás, akár ki is nyithatja, első fejezet 22-től 23. versig, tehát két vers gyakorlatilag. Így szól ez idézet. Az emberek kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. A halhatatlan Istent fölcserélték a halandó emberek, a madarak, négylábúak és a csúszómászók képmásával. Így kezdi Pál apostol, és ezzel arra utal, hogy nem volt meg az emberekben az a talán bátorságnak mondható, talán elszántság, vagy bölcsesség, nem volt meg bennük ahhoz, hogy fölfedezzék bennük Isten fölségét. De nézzük csak, mi is ennek a következménye. Az első fejezet 24. 25. versében pedig ez áll. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak. Hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, és inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt. Mit látunk ebben, és mi következik miből? Nem jutottak el odáig, hogy a világ szépségében fölfedezzék az Istent, vagy az Istenre való vágyakozásukat, hanem megálltak azon a szinten, ami a felszínen található. Isten ezek után nem kényszerítette az embert arra, hogy akkor is hozzáragaszkodjon, akkor is hozzá közeledjen, hanem úgymond kiszolgáltatta őket, vagyis rájuk hagyta, hogy mihez akarnak kapcsolódni. Az ember azt imádja, amiről azt gondolja, hogy ki tudja elégíteni a legmélyebb vágyait. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy imádja. Az imádni annyit jelent leborulni. Ez a leborulás a teljes átadottságot is jelenti. Az imádás az önmagam kiszolgáltatását jelenti a másiknak, aki előtt leborulok. És amikor az ember valamiről megsejti, úgy gondolja, hogy ki tudja elégíteni a legmélyebb vágyait, azelőtt úgymond leborul, ha nem is szó szerint a földre, de lélekben megteszi ezt a lépést, ezt az aktust, hogy leborul előtte, és átadja magát neki. Innen folytatjuk majd rövid szünet után. Folytassuk tehát onnan, hogy az ember azt imádja, amiről azt gondolja, ki tudja elégíteni a legmélyebb vágyait. Az Isten tervében az érzéki szerelemnek az a szerepe, hogy megtanítsa a tekintetünket a végtelenre irányítani, és megnyisson a végtelennek. Tehát nem önmagában van csak a jelentősége az érzéki szerelemnek. Nem áll meg önmagában. Mint ahogy Isten minden csodája a világban, áll akar vezetni minket a Teremtőhöz. Ugyanúgy az érzéki szerelemnek is az a rendeltetése, hogy bekapcsoljon minket Isten végtelen szerelmébe. Viszont ha nem ismerjük fel, hogy a nemiségünk egy olyan jel, amely túlmutat önmagán, mi történik? A vágyunk megragad a testnél. És a kisbetűs szépségtől fogjuk várni azt, amit csak a nagybetűs szépség adhat meg nekünk. Vagyis, hogy a legmélyebb vágyainkat betöltse. Pontosan ez a Biblia szerint a lényege a bálványimádásnak is. Fölcseréljük Istent a láthatatlant a láthatóért, érzékelhetőért. Az is ugyanakkor igaz, hogy minden hamis Isten mögött az Isten utáni vágy torzulása ismerhető fel. Ez pedig azt jelenti, hogy még az irányát vesztett erósz is arra utal, kik is vagyunk valójában. Olyan teremtmények, akik a végtelen szépség után vágyakoznak. Tehát, hogyha rátekintünk a világra, akár az ókori világra, akár a mai világra, amely tele van bálványokkal, bármit is nevezzünk most annak, tulajdonképpen mindez arról árulkodik, hogy képtelenek vagyunk élni olyan valóság nélkül, amihez hozzácsatlakozhatunk egész lényünkkel. A bűn következménye, hogy gyakran megragadunk éppen csak az annak a végső valóságnak a tükörképeinél. És most következik egy nagyon fontos állítás, ami 16. Benedek pápától idéz Christopher West. Az evangélium nem arra hív, hogy mondjunk le az erotikus vágyról, hanem arra, hogy minél mélyebben hatoljunk bele, amíg fel nem fedezzük, hogy valójában a végtelen után, vagyis Isten után vágyódunk. Az erotikus vágy, mondja, mutat rá 16. Benedek, kitágítja bensőnket, és olyan misztérium elé állít, mely az egész létezésünket átfogja. Útra kelünk önmagunk és Isten valódi felfedezése felé. Megdöbbentő talán valakinek ezeket hallani, és nyilván nem szokták meg sokan ezt a fajta beszédet vagy tanítást egy hittanórán, de éppen azt gondolom, hogy az a félelem vagy álszemérmesség, amely mint egy letilt minket, hogy ilyen területre bocsátkozzunk, pontosan ez az álszemérem veszi el tőlünk a lehetőséget, hogy igazán szabaddá váljunk, hiszen csak ennek a megértése által juthatunk el oda, hogy felfedezzük a vágyakozásunk legmélyen rejlő igazi irányt. Ahogy mondtam, a bölcseknek is nagyon nehéz volt ez, és bátorságra volt szükségük ahhoz, hogy elinduljanak a csillag után. Ugyanúgy nekünk is, akik vágyakozunk valami többre, valami teljesebb létre, amely szabadságban gyökerezik. Szükségünk van a bátorságra, hogy ránézzünk a saját bensőnkre. Ránézzük az erotikus vágyainkra is. Miért van mégis az, kérdezhetnénk, hogy az erósz a mindennapi tapasztalatunk szerint a hamis, az ocsmány, a visszataszító dolgok felé ösztökél minket? Miért van, hogy leginkább ezek felé sodor? Erre nézünk rá újra a rövid szünet után. Thank you. Krisztus azért jött, hogy megváltson minket. Vajon hol kell megnyilvánulnia legelőször is a megváltásnak? Gondolkodtunk-e már ezen? Hol ér el minket a megváltás? Természetesen mondjuk azt, hogy a Szent Jónásnál, a bűnbocsánatnál, bűnbánatnál, de mégis életünk mely területe az, amelyet legelőször is érintenie kell? Krisztus azért jött, hogy megváltsa elsősorban az eroszt. Mert hiszen éppen ez az a vágy, ami a legalapvetőbb késztetésünk. Hiszen, hogyha az emberi természetünk megromlott, akkor abban különböző fokozatban romlottak el az egyes területek. És biztos vagyok benne, hogy Krisztus nem ott fogja kezdeni a megváltását, ahol ahol a felszín van, hanem a gyökereknél. Leginkább ott akarja megérinteni emberségünket, ahol a legmélyebb módon tapasztaljuk meg a rendetlen vágyat. Az üdvösség is valójában itt kezdődik, az erósz megváltásával. Gondolkozzunk csak el, mikor tette Jézus a legelső csodáját? Akkor, amikor egy házas pár a mennyegzőjükön kifogyott a borból. Azt se felejtsük el, hogy a bor az egész Bibliában az isteni szeretet jelképe. A bűn hajnala óta az erósz elszakadt az agapétól. Vagyis az érzéki vágy elszakadt az isteni szeretettől. Vagy a kánai mennyegző jelképrendszerével élve az erósz kifogyott a borból. Hiszen a kánai mennyegzőnek a történetét ismerjük. Nem maradt más, már csak víz. És a mennyegző még folytatódott volna. Jézus azonban újra bort tesz csodájával, újra borral tölti fel ezeket az edényeket, hogy az ember tudjon tovább örülni ennek a mennyegzői szeretetnek, lakomának. Vagyis Krisztus túlárdó mértékben helyreállította az erósz borát, és azt szeretné, hogy mi is fenékig ürítsük poharunkat. Mennyire másként hangzik az, amit ő mond ugyanebben az evangélium, János evangéliumában. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ő ad nekünk inni, de bort akar adni nekünk inni. Más szóval meg akar minket részegíteni azzal a Szentlélekkel, aki egyedül képes rá, hogy isteni szeretettel töltsön el minket. Mi is a keresztény élet célja, ha ebből a távlatból szemléljük? Az, hogy teljesen megrészegedjünk Isten borától. Nézzük csak a pünkösdi eseményeket. Mit is mondtak az apostolokról, mikor leszállt rájuk a Szentlélek? Teleitták magukat édes borral. Megpróbáljuk elképzelni, hogy mi is történetet, hogyan is következtethettek az emberek erre. Valószínűleg egy óriási öröm vett erőt az apostolokon. Hatalmas erő, amikor elkezdtek beszélni. És szinte megváltoztak megnyilvánulásaikban, de mitől is? Attól is, hogy Isten szeretete tölti el őket, Isten szent lelke átalakította testüket, lelküket. Második János Pál hosszasan elmélkedik arról, amit ő test és a nemiség történelmi tapasztalatának nevez. A történelem szerint, az értelmezés szerint az áteredő bűnnel kezdődik, és a kezdetekkel való drámai szakításként jellemezhető. Tehát van egyszer a test és nemiség történelem előtti szakasza, más szóval a bűn elkövetése előtti szakasz, és a történelmi szakaszában pedig az, az a tapasztalat, amit mi is tapasztalunk. Krisztus is erről a tapasztalatról beszél, amikor a hegyi beszédben az emberi szívre hivatkozik. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyalasszonyra néz szívében, már házasságtörést követett el vele. Ez a második kulcs szó, amelyen második János Pál a test teológiájában tűnődik. A példakedvéért Krisztus csak a férfiak rendetlen nemi vágyáról beszél, de a fenti alapelv a nőkre is vonatkozik természetesen. A legtöbben egyetértünk abban, hogy a férfi rendetlen vágya gyakran a nő rovására tör testi kielégülésre, míg a nő rendetlen vágya gyakran a férfi rovására tör egyfajta érzelmi kielégülésre. Természetesen a nők is ismerik a testi vágyakat, ahogyan a férfiak is az érzelmieket. Mindazonáltal az a mondás, hogy a férfiak arra használják a szeretetet, hogy szexelhessenek, a nők pedig arra használják a szexet, hogy szeretve érezzék magukat, jól kifejezi, hogyan vagyunk férfiak és nők bedrótozva, vagyis megalkotva. Az is igaz, hogy egyes férfiak és nők saját nemük iránt éreznek nemi vágyat. Jól lehet a homoszexualitás összetett és érzékeny kérdés, amely bővebb kifejtést érdemelne, mint amilyenre itt vállalkozni tudunk, mondja Christopher West. Annyit azért elmondhatunk, hogy hogyan világítja meg a test teológiája ezt a problémát. Először is megerősíthetjük, és meg is kell erősítenünk mindazt, ami igaz, jó és szép az emberi szívben feltörő erosszal kapcsolatban. Beleértve azt a helyén való vonzódást is, amelyet a saját nemünk jóságával szemben tapasztalunk. Azt is el kell azonban ismernünk, hogy az áteredő bűn miatt az erosz mindannyiunkban irányt tévesztett. Ez azt jelenti, hogy nem akkor lesz részünk a vágyva vágyott szerelemben, ha egyszerűen engedünk erotikus vágyainknak, ahogyan azokat ma megtapasztaljuk. Ez nem szerelem, hanem mások kihasználása önmagunk önző élvezetéhez. Az az igazság, hogy Isten eredeti terve szerint, aki férfinak és nőnek teremtett minket, mindannyiunkat irányváltásra, mindannyiunknak irányváltásra van szükségünk a nemiségünk terén. Majd haladunk még tovább, addig is emésztjük ezeket a gondolatokat. Mi segít nekünk ahhoz, hogy nemiségünket helyesen tudjuk értelmezni? Egyszerű a válasz, a bűnt megelőző kezdeti állapot. Krisztus kijelentése, miszerint kezdetben nem így volt, amit a farizeusoknak mond Máté evangéliumában, ez a kijelentés döntős fontosságú nem csak a válás szempontjából, ahol ez eredetileg ebben a szövegkörnyezetben elhangzik, hanem minden olyan kérdésben, ahol az emberi szív eltért Isten eredeti tervétől. kezdetben nem így volt. Vagyis az Úr Jézus Krisztust nagyon is érdekli, hogy milyen volt a kezdetben. Ha ezt jól megértjük, ha erre rálátunk, akkor sikerül majd helyesen értelmezni saját nemiségünket és saját vágyainkat. A homoszexuális vonzódás csak egyike a bukott állapotunk miatt tapasztalt igen sok hajlamnak. Habár igaz, hogy ezek a hajlamok bukott emberségünk öröksége, nem pedig olyan dolog, amit magunknak választottunk, az is igaz, hogy mi döntjük el, hogy engedünk-e nekik, vagy küzdünk ellenük. Mindannyiunknak lelki harcot kell folytatnunk, ha követni akarjuk Krisztust. Mindannyiunknak meg kell tisztítanunk, és meg kell gyógyítanunk vágyainkat. Mindez önfegyelmet és önmegtagadást kíván, de ez az önfegyelem felszabadító és építő, nem pedig elnyomó és romboló jellegű. Nagyon olcsó és nagyon és sok további torzulást és szenvedést okoz, hogyha azt az irányt követnénk, amely azt mondja, hogy a homoszexualitás velünk született. Hiszen akkor egy embert leírnánk, és azokat, akik nagyon is küzdenek ezekkel, ezzel a hajlamukkal, és szeretnének tisztán élni, ezektől elvennénk a lehetőséget és az utat. A feladat inkább az, hogy Isten eredeti tervét állítsuk vissza a saját magunkban tapasztalt erosszal kapcsolatban. Ez ugyanúgy vonatkozik azokra is, akik homoszexuális hajlamot tapasztalnak, és azokra is, akik a normális nemi vágyat élik, vagy tapasztalják magukban. Mind a kettőnek szüksége van arra, hogy Isten eredeti tervét fogják föl, és azt építsék. Amikor a hegyi beszédben Krisztus a rendetlen nemi vágyról beszél, pontosan erre gondol, és ez mindenkire egyformán vonatkozik. Függetlenül attól, miként jelentkezik az illetőnél a bukott természetünk hajlama. Krisztus szavai az ehhez szükséges erőt is megadják nekünk. Természetesen nem könnyű ez, és nem megy egyik napról a másikra. És az sem zárható ki, hogy gyengeségünk tövisét egész föld életünkben, testünkben kell hordoznunk, mint ahogy Pál apostol is beszél erről. Isten kegyelme azonban elég ahhoz, hogy hűségesek maradjunk nemiségünk eredeti tervéhez, melyet Isten nagyon jónak teremtett. Fontos tehát értenünk, hogy Krisztus nem elvenni akarja tőlünk azt a legmélyebb vágyakozásunkat, ami a másik ember felé hajt, hanem megtisztítani akarja, és isteni valóságában éltetni tovább. Ez pedig tisztaságot jelent. Ismét láthatjuk, hogy a test teológiája mindenkinek szól, függetlenül attól, mivel küzdünk éppen. Egy szóval, ha figyelembe vesszük a kezdetet, a bűnbeesést és a megváltást, akkor a test teológiája megment attól az erős kísértéstől, hogy megtört állapotunkat tegyük meg mércének. Mintha maga Isten teremtett volna ilyennek. Ez egy gyakori kísértés sokaknál, hogy azt mondja az ember, Isten ilyennek teremtett, én ilyen vagyok, én bennem ilyen erős vágyak vannak, ezért nem foglalkozok vele, hogy másként próbáljak élni. Mindenki tapasztalja megtörtséget ezen vagy azon a területen. Az Istentől való elszakadás és a bálványokhoz való kötődés más-más szinten, de mindenkinél jelentkezik. És Krisztus mindnyájunkat meg akar szabadítani. Nem a megtörtségünken van tehát a baj. Ebben mindnyájan közösen benne vagyunk. De Isten pontosan ilyennek szeret minket, és pontosan így fogad magához. Az azonban igenis baj, ha megtörtségünket kiáltjuk ki az egészséges állapotnak. Ameddig így teszünk, addig Isten orvossága elől is elzárjuk magunkat, mint a beteg ember, aki úgy gondolja, hogy nincs is szüksége orvosra, hiszen az sem látja be, hogy beteg. Szükségünk van tehát arra, hogy ránézzünk mélyebben. Mire is visznek minket ezek a legbelső vágyaink? És csak akkor lesz igazán szabadságunk a nemiségünk területén, hogyha átalakul látásunk, hogyha napról napra egyre természetesebben kapcsolódunk bele abba a látásba, ami isteni, amikor ránéz a másik nemre. Képtelenek vagyunk arra, hogy átkapcsoljunk, úgy, mint egy villanykapcsolót átkapcsol az ember. Ebből a fölszínes állapotból, a teljesen érzéki látástól, az Isten szerinti látásba. Erre képtelenek vagyunk. Isten fokozatosan vezet át, alakít át minket. Szükségünk van ehhez időre. Szükség van hozzá sok-sok gyónásra, úgy gondolom. Rendszeres gyónásra. Szükségünk van tanulásra. Arra, hogy vezessünk akár naplót. Arról, hogy miként ismerünk fel bizonyos összefüggéseket a saját küzdelmeinkben. Szükség van tehát időre legfőképpen. Sokan azért adják fel a tisztaságban való járást, vagy az azután való vágyakozást, mert úgy gondolják, hogy egy-két próbálkozás után ez nem működik. És arra következtetésre jutnak, hogy ez lehetetlen. Nyilván nagyon kevés tanú van arra, az egyes emberek környezetében, hogy akik megélik a tisztaságot, és megélik az Isten szerinti szerelmet, és éppen ezért nagyon könnyen sokan föladják a küzdelmet. De mégiscsak lehetséges. A Szentírás is erről szól, és ahogy mondtam, Krisztus megváltása is elsősorban ezt a területünket akarja elérni. Talán hallottak már a kedves hallgatók a testteológia hétvégéről, vagy más rövidebben a testteó hétvégékről, ahol fiatalok, házaspárok és nem házasok, beszélnek éppen erről a témáról, és itt elmélyülhetnek a résztvevők abban, amiről éppen itt beszélek. Nagyon szükséges, és úgy gondolom, hogy a fiatalok körében ez a legfontosabb lelki gyakorlat féle, amelyben meg kell tanulniuk újra Krisztushoz kapcsolódni. Egyébként pedig az érzékenység is leginkább erre van meg. Hiába való lenne ott kezdenünk a lelki életünket, hogy beszélünk és elmélyedünk például a teológia valamelyik területén, vagy elkezdünk a valamelyik erényről elmélkedni, illetve a nagy misszióinkról elmélkedni, hogy mihez kezdjünk a hivatásunkban, egyáltalán az ember hivatásával való foglalkozás is, addig eléggé meddő lesz, amíg nem foglalkozik, és ezt mondom különösen a fiatalokra vonatkozik, amíg nem foglalkozik a saját testének, a saját érzéki vágyainak a megváltásával. Itt kell kezdeni, és hogyha itt rend van, ha itt átalakulás van, akkor mint egy gyökérből kiindulva meggyógyul az egész ember. Megújul minden más, ami az emberhez tartozik. és sokkal kevesebb erőlködéssel eljut az ember sokkal több gyümölcshöz, mint ahogy ha egy fának a gyökerei egészségesek, akkor elég valószínű, hogy kevesebb lesz rajta a romlott gyümölcs. Hát ehhez a küzdelemhez, ehhez az úthoz kívánok mindenkinek kitartást és bátorságot, mint ahogy a bölcseknek is volt bátorságuk végig kitartani az előttük haladó csillag mellett. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.